Novemberben a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron mutatták be dr. Balázs Lajos néprajzkutató legújabb kötetét, amely tulajdonképpen egy hármas sorozat utolsó része. A sorsfordulások rítusai a Székely Magyaroknál című kötetek mindegyike allegórikus alcímet kapott. Szeretet fogott el a gyermek iránt, az én első tisztességes napom, menj ki én lelkem a testből. A 90-es évek végén megjelent szokásmonográfiákat Balázs Lajos kiegészítette újabb kutatásainak eredményeivel és a felhalmozott tudás és tapasztalatanyag révén megfogalmazott következtetésekkel. Mai adásunk vendége dr. Balázs Lajos, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és köszönöm a meghívást nagy örömmel is. Még akkor is, hogyha halálról beszélünk, derűvel veszem, és derűvel próbálom közelíteni.
Bár általában nem jó a végén kezdeni, én most mégis arra utalnék, amit a bevezetőben említettem, a bevezetőnek a végén, és amit a könyve ajánlójából idéztem. Miért döntött úgy, hogy a jó másfél évtizede, ugye jól tudom, hogy a 90-es évek végén jelent meg az utolsó a három monográfia közül?
Igen, de nem ez volt az utolsó. Az utolsó a születésnek szentelt monográfiám volt. Hál' Istennek ez nem volt egy tudatos választás, hiszen menet közben jöttem rá, hogy a legnagyobb szakmai és sors tapasztalatot a születés kíván, mivel hogy ennek jelentős része az intim szférában történik, kevésbé látványos, de ugyanakkor felfedeztem a halálnak is a láthatatlan valóságát, tulajdonképpen mind a háromnak. Tehát így alakult, és ennek köszönhetően, nem hogy dicsérjem, de ha én didaktikai sorrendet követtem születés, házasság, halál, akkor a születésnek egy gyenge könyvet szenteltem volna.
Nehezebben nyíltak meg ezt a témát illetően az adatközlők?
Igen, hát gondoljon bele, hogy na most akkor csak ugyan kell szólnom a láthatatlan valóságról. Tehát én mind a három esetben, de a születés és a halál esetében az, amit úgy nevezek, hogy láthatatlan valóság, az nem a nyilvánosság előtt zajlik. A néprajztudomány, és úgy általában a születést a köldökzsinór elvágásától számítja. De hogy mi történik a 9 hónap alatt, a nemzés pillanatától, arra senki nem gondol, még a néprajztudomány sem. Nem részletezem, szóval a 9 hónap alatt kialakult ebben a társadalomban, ennek a társadalomnak, paraszti társadalomról van szó, a kultúrájában egy olyan hatalmas tiltó rendszer, aminek egészen tudományos, vagy határozottan tudományos alapja van, és pedig az, hogy a 9 hónap alatt az anya az 5 érzékszervén keresztül közvetít a magzat fele, a szemén, a száján, az orrán, az ízlelésén, a tapintásán. Erre az orvostudomány tulajdonképpen csak a múlt század 60-as éveiben jött rá, amikor Amerikában létrejött az úgynevezett prenatális tudomány, és sok mindent a paraszti meglátásból, a tapasztalati tudásból utólag igazolt, hogy nem vegetatív lény, hogy az anya nem csak puszta kihordója a magzatnak, hanem egy interaktív kapcsolat működik mind a 9 hónap alatt. Na most ezt feltárni került rendkívül nagy tapintatra, sok olvasmányra, hát csomó olvasó könyvet is olvastam, odafigyelésre. Addig, amíg hát ugye sokat jártam, és 40 éven keresztül csak Csíkszentdamokosra jártam, vertikálisan kezdtem látni azt az univerzumot, amit más esetleg csak gerebjével, hogy metaforával, hogy fogalmazzak, gyűjtöget a felszínen össze. És én így látom az én módszeremnek az eredményességét, hogy noha Szentdamokoson kutattam vertikálisan, de olvastam egy német kultúrtörténésznek a munkát, hogy a gyökere semminek sem ott van, ahol felfedezett, hanem sokkal mélyebben is távolabbra nyúlóan. És így ennek a képnek vagy a felfogásnak az alapján érzem úgy, hogy amikor én Szentdamokosról beszélek, tulajdonképpen az egész Székelyföldről beszélek, az erdélyi magyarságról, de nagyon sok vonatkozásban a Kárpát-medence magyarságáról. Tehát a mélyben rejlenek tulajdonképpen a kultúra rejtett közlekedési edényei.
Amikor láthatatlan valóságról beszél, erre különben is rá akartam kérdezni, de hogyha már itt említette, akkor itt beszéljünk róla. Amikor láthatatlan valóságról beszél, akkor itt tulajdonképpen a külső szemlélő számára láthatatlan, gondolom, mert ezek a szokások ki sem alakulhatnának, vagy nem lennének, nem lenne szokás több településen, egy régióban, hogyha ezekről a dolgokról nem beszélnének.
Hát ez így van, így van. Ebben a társadalomban mindenről kommunikálnak azért. Láthatatlanak, láthatatlan, de mégsem nyilvános. Tehát nem olyan, mint hogy egy referenciával jöjjek. Nem olyan, mint a lakodalom, hogy már a párkeresés időszakában sokan tudják, látják, hogy ki kivel jár, megsatszolják, hogy na ez valószínű azzal házasodik össze. Aztán maga a lakodalom az egyik a 18. században alakult ki nagy népi kulturális eseményé, míg ugyanezeknek a halál és a születés esetében a változatait, tehát az előkészítési időszakait nem látja a közönség. Látja, érzi az egyén, és látja a közvetlen család, illetve hát a szorosabb értelembe vett rokonság. Na most ezen a csatornán persze, hogy kijut. Én, amikor a láthatatlan valóságra gondolok a halál esetében, tulajdonképpen két vonulatára gondolok, többre, de kettőt emelnék ki. Az egyik a halálról alkotott kép, ami kulturálisan alakul ki, és a másik közvetlen a halált megelőző időszak, a haldoklás időszakában az embernek készülődése a túlvilági létre, a túlvilági életre. Hogyan történik? Ki látja ezt? Szóval azt megemlítem zárójelbe, hogy az én adatközlőimtől 42 olyan szót és kifejezést szűrtem ki, ami egytől egyik mind a halál szinonimája. Az elmúlásnak a szinonimája, mert hogy beindul ebben az időszakban egy másfajta viselkedés, és ennek az alapelve a tapintat. Tehát akkor, amikor a családomban, a családunkban, a családban valaki elmenni készül, és akkor éppen erre szóra térnék vissza, elmenni készül, akkor tapintatosan kezeljük. Tehát van egy olyan mondásunk, hogy az akasztott házában nem beszélnek kötérről. Egy kicsit keményebb, de ugyanez érvényesül, hogy a halál közelettének az idején tapintatosan beszélünk. Nem emlegetjük a halált, hanem, és akkor mikortól számít, és mikor indul el a halál, és miben más a néprajzkutató számára a halállal foglalkozni másabb. Másképp tudománnyal, hát én magamot az orvostudománnyal és a teológiával vetem össze. Ugye az orvostudomány egy betegség ellen küzd, amelyik esetleg a halálba torkollik. Tehát ő tulajdonképpen testcentrikus kezelést végez. A teológus ezzel ellentétben lélekcentrikust. jön mind a reformátusoknál, mind a katolikusoknál, ugye megvan ez a kötelező a betegek meglátogatása, egyfajta lelki gondozás. Ők sem tudnak.
A katolikusoknál egyenesen a léleknek a megmentése, nevezhetjük így, tehát az utolsó kenet.
Így van, persze, de ők sem ismerik azt a vívódást, amit megél és átél a haldokló, illetve a család. Visszatérek a szókészletre. Ezek mind gazdagították, akár csak a nemi kultúra esetében milyen sok szóval gazdagították a magyar nyelvet. A halál szinonimái is. Annyiban tekintem én a néprajzos munkáját, a halálról, a halált körül végzett munkáját másabbnak, hogy nem a tulajdonképpeni halállal kezdi, hanem magával az elmulással. Az elmulás az egy hosszú folyamat, és akkor mikor jelentkezik, és hogy jelentkezik. Természetesen a természetes lefolyású halálra kell, és arról kell beszélnünk, nem arról, amiből ma például a gépkocsi balesetek nyomán keletkezett, vagy bekövetkezett halálokról, ma több, mint minden más, azt hiszem, mint a rákot is megelőzte. A halál felfogni úgy, mint utazás. Ez erőteljesen jelentkezik. Tudod, dolog, hogy az idős emberek keveset alusznak, hallgatnak, vagy beszélgetnek közbe-közbe. És egyszer rendszerint a férfi ember, mert tudja, hogy a fény, hogy ő hamarabb meghal, ez szinte törvényszerűség. Azt mondja, hogy tudod-e, hogy a kettőnk közül az egyiknek hamarabb el kell menni. Ezzel megszakad a mondat. Bizonyos szünet után. Ha én lennék az, itt már jelentkezik ő saját maga halálára gondolva, és is tompít és finomít. Ha én lennék az, feltételes módban. És akkor ilyen szaggatott hagyakozás, hogy mit csinálja a gyermekekkel, a házzal, az állatokkal, a földdel, a birtokkal, akár mindennel. És ezzel én azt mondom, hogy letevődik egy garas a tudatba, mint ahogy leteszi a garast, aki beszélni akar. Letevődik egy garas, és visszatér. Mondjuk azt, ugyebár, hogy az öregnek meg kell halni, de meghalhat a csecsemő, meg a fiatal, meg az élete teljében alkotó, dolgozó ember. És visszatérő ilyen szólásmondásuk, hogy 60 után délután. 70 után minden napot meg kell köszönni az Istennek. Tehát a közgondolkodásban és a közbeszédben bemarja magát, és valahányszor adódik. Folyton előjönnek. Tehát a halál gondolatának az ébren tartása az már egyfajta kulturális jelenség, és én azt mondom, hogy ez része a népi kultúra és a népi vallásosság egészének. Ha maradhatok ennél az elmenésnél, két rendkívül, és amiről hiszem azt, hogy a kereszténység előtti korból messziről-messziről hoztuk. Az egyik a haldokló megkerítése, ami Csíkszentdomokoson maradt meg, ugyan a halottat megkerítik gyertyával. Megkerítik a halála után a koporsóban, a házat megkerítik, de hogy a még élőt, de még nem halottat is megkerítik. Ez csak Szentdomokoson. Mindenhol utána olvastam, csak Szentdomokoson maradt fenn. És én ebből arra következtetek, hogy ez a lélek értelmezésének egészen magas szintje, amiből, hogy tovább vigyem a gondolat szálát, arra következtettem, hogy a székely magyarságnak az egy külön dolog számomra, hogy vajon egységes törzs volt-e a székelység. Ebben a rétegben, közösségben, amit Szentdomokosnak nevezzünk, arra következtetek tehát, hogy a halottat kétszer temetik el, külön a lelkét és külön a testét. Mert hogy? És azt hiszem, hogy egyedül vagyok a magyar néprajzkutatók közül, aki élőben ezt elcsípte és lefényképezte, amikor egy embert, egy 70-en túli embert meg
Tehát ekkor hangzik el az, ami a könyv
igen,
címét
ez
is adja, hogy
annyira
menkélj
döntő,
lelkem a testből.
Igen, annyira sorsfordító pillanat az egész halálnak, halál folyamatának, hogy ezért választottam a könyvem címéül. Tehát gyertyát gyújtanak a fejtől, és van, tehát van megkerítő, ennek van specialistája. Elindul a fejtől, az óramánusának az irányában. Persze most már keresztény imát mond, mi atyánk üdvözlégy, hiszek egy, és ezzel a gyertyával így körbejárja a testet. És amikor harmadikszor is elér, ezt úgy kell alakítani és időzíteni, hogy a három ime a fejnél végződjön, akkor azt mondja, hogy menj ki én lelkem a testből. Fogadjon az Úr Jézus a karjai közé. Szabadítson meg a sátántól, hogy ne hághasson meg. Ne hághasson meg. Megismétlem, hogy tisztán is hallatszodjon, hogy értődjön. Tehát ne kerítsen a hatalmába. Az ördög, a sátán ne kerítsen a hatalmába. Mert hogy ez egy kicsit olyan népmesei modell szerint, ugye a jó és a rossz principiuma küzd a lélekért. Ez számtalan visszatérő gondolat. És nekünk, élőknek, fájdalmasoknak úgy nevezik a hozzatartozókat. Nekünk az a dolgunk, hogy segítsük a lelket most már, mert más nem tehetünk. És akkor mondjak egy különleges, annyira követem ezeket, egy különleges példát. Janus Pannoniusnak van egy vers a saját lelkéhez. És az van egy, azt hiszem három sor így hangzik, hogy jobbá nem tehetett, hogy árva magára a testet. Szállj ki belőle, suhanj vissza a csillagokig. Vagyis ugyanazt mondja, hogy menj ki, én lelkem a testből, szállj ki belőle. 15. században fogalmazta meg, és nem tudom hány száz kilométerre Csíkszentmiklóstól, ugyanaz a gondolat, csak akkor innen egy lépés már oda és arra fele, hogy mennyire egységes lehet a magyarság inkluzíve erre utaló szellemi kultúrája, szemlélete. Nem beszélnék többet, hiszen az idő az behatárolt, hanem az utazásnak egy másik változata, ami szintén megdöbbentő és egészen sajátos a ruhapálcával való utaztatása a léleknek. Még mondjak annyit, hogy az, amit szintén különleges felfedezésemnek tekintek, az, hogy a székely paraszt, ezért mondom, és limitálom, mert nem találom máshol, az ő tudatában két vallást, kétfajta hitet vagy vallásosságot békít össze. Az egyik az intézményes egyház vallás hit, hisz az Istenbe, de ugyanakkor, és meggyónik, kibékül az Istennel, de ugyanakkor fogja magát a lélek, akinek a koporsójába két úgynevezett gyertyapálcát, ez egy olyan egyméteres pálca, olyan kergétől, mindenitől megtakarított, olyan diszkrét kopjafa végződése. Két gyurógyertyapálcát tesznek a koporsóba, vagy a koporsó mellé. És a lélek azzal indul el a Jordán folyó irányába, több száz kilométerre, újra mondom. Itt felfedeztem, hogy ennek bibliai előképe és mitológiai előképei vannak. Hát a Bibliában ugye a Jordán folyó, tehát a szentdomokosi lélek is a Jordán folyó fele tart. Egyébként ott keresztelték meg Jézus Krisztus, és az nem véletlen. Tehát ő is egy átmeneten esett keresztül, egy Shishkin orosz neves festő képén láttam Krisztust, amikor a Szent Keresztelő Szent János megkereszteli meztelenre. A ruhától való megfosztás, az, ami egyébként a keresztre feszítésekor is megtörténik, a ruha felöltöztetés, illetve a ruhától való megfosztás, az az emberi társadalomból való, társadalomban való bevezetés, illetve az attól való megfosztás jelenti. Na tehát ezt csak bezártam. Ugye a Jordán folyó az az ígéret földjét határolja el a külső környezettől. A görög mitológiában ott van a Styx folyó. Ugyanezt teszi, ugyancsak elválasztja a kétfajta világot. Vagy Dante, aki leszáll a pokolban, és akkor át kell kezelnie az Acheron folyón. Minden esetben és mindenhol csónakkal utazik a lélek, és azért sok helyen a magyaroknál is pénzt tesznek a koporsóba. Nem. Felfedeztem a székely paraszt pragmatizmusát. Vagyis azt, hogy mintha tudná, hogy ott is a túlvilágon a lélek még ott is csak saját magára számíthat, két pálcával gürceli át magát a folyón.
Tehát nem lesz, aki nem átengedje.
Nem fizet csónakra, mint a görög, vagy mint a romaiak. Nem fizet. Csíkszentmihályon találtam egy olyan hasonló esetet, hogy főleg az asszony kezére olvasott csavarnak, azért, hogy azzal váltsa keresztül magát a Jordán vizén, szintén a Jordán vizén. Tehát olyan, mikor én ezeket úgy sorba-sorba felfedeztem mindig, lútbőröztem, hogy micsoda, hogy jutottak el ezek a képzetek a görög-római mitológiai, bibliai világból Csíkszentmihályra. De mindenképpen a meghalás ottani elképzeléséhez, illetve világképéhez a székely magyar parasztság hozzáadott valami sajátosat, és ez pedig a haldokló megkerítése, de még inkább a pragmatizmusát tekintve az a két pálca, amivel legyőzi a víz sodrását. Aha. Úgy képzelem, mind a sízőt, aki a két pálcával sízik, hát itt a két pálcára támaszkodva halad át a folyót.
Novemberben a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron mutatták be dr. Balázs Lajos néprajzkutató legújabb kötetét, amely tulajdonképpen egy hármas sorozat utolsó része. A Sorsfordulások rítusai a Székely Magyaroknál című kötetek mindegyike allegórikus alcímet kapott. Szeretet fogott el a gyermek iránt, az én első tisztességes napom, menj ki én lelkem a testből. A 90-es évek végén megjelent szokás monográfiákat Balázs Lajos kiegészítette újabb kutatásainak eredményeivel és a felhalmozott tudás és tapasztalatanyag révén megfogalmazott következtetésekkel. Ezekről beszélgetünk a szerzővel. A kerítési rítussal kapcsolatban még volna egy kérdésem.
Igen.
Tehát azt említi, hogy a halálkultúra nem csak az öregekről szól, mert...
Mindenkort lefőtt.
Viszont igen. A kerítési rítus azt olyan esetben is alkalmazzák, amikor valaki hirtelen hal meg,
nem,
hát szívinfarktusban is olyan... meg lehet halni, nem feltétlenül autóval esetben.
Igen, így van.
Tehát mennyire szokás ez?
Tehát a megért, a halálra megért korú embert kerítik meg elsősorban. De a középkorú is természetesen, és a fiatal is, hogyha olyan körülmények között hal meg, hogy menthetetlen beteg. Tehát nem autóbalesetben. Tehát hogyha olyan élethelyzetben vagy halálhelyzetben van, akkor alkalmazzák. Nézze, 3-4-5 utcának így körzetenként van kerítő, megkerítő, nem tévesztendő össze azzal a megkerítővel, aki leány szerez a legénynek.
Nyilván.
Igen. Tehát aki megkeríti, elvégzi. Mert ezzel én egyébként a kör, mint olyan az egyetemes emberi kultúrában és gondolkodásban mindenhol a védelmet biztosítja. Tehát a körön kívül rekeszteni a rosszat, és azzal a körrel védve a lelket juttatni át a túlvilágra. Mert hogy azt hiszem nem mondottam, hogy mikor elér harmadikszor és mondja ezt az imát és befejezi, akkor viszont elfújja úgy a füsttel a test hosszának az irányába fölfele. Tehát ezzel egyfajta védettséget biztosít, garantál a távozó léleknek.
Az elején említettem, ugye az 1995-ben, 6-ban megjelent monográfiát. Melyik a jó, vagy a megfelelő kifejezés? Kiegészítette, vagy újra írta az akkor megjelent?
Kiegészítettem. Tehát ugye azt tartom, hogy főleg ezen a téren a kutatást befejezni soha nem lehet, csak abba hagyni.
Mindjárt rátérünk arra, hogy mennyiben változnak ezek a szokások.
Igen. Na most, tehát mind a hárommal megálltam egyszer, mert úgy éreztem, hogy hát nem teljes, de azért a három nagy kultúrát, amit én egyébként a társadalom, az ember, a mi másképpen elmondott történelmüknek tekintem. Egytől egyik. Hiszen ha ezek nem léteztek volna, akkor ma nem léteznénk mi emberi társadalom. Ezek szervezték a csürhét társadalmi lényé, hogy hogyan kell a születést másképpen kezelni, mint az állat, hogyan kell párosodni másképpen, mint az állat, és hogyan kell meghalni másképpen, mint az állat. Tehát a ritus. A szokásokat én egy mindig, és minden esetben és minden vonatkozásban egyfajta programnak tekintem mai szóval. A program gyakorlattá való változtatása a ritus. A ritus az, amit én egyébként a mi alkotmányunknak tekintek, amely garantálja és biztosítja mind az egyén, mind a közösség viselkedését mindig a megfelelő alkalomnak és helyzetnek megfelelően, ismétlem, tehát ahhoz illően, az alkalomhoz illően. Tehát az elmúlt évek során tovább foglalkoztatott, egyébként egyetemista koromtól ez a három sorsforduló foglalkoztatott egyfolytában. Mert ezt mondom még egyszer, egy különös történelemnek tekintem. És sorra ütköztem, vagy találkoztam, leltem újabb és újabb helyzetekre, jelenségekre, amit nem hagyhattam csak úgy ott, még akkor is, hogyha, hát ez romániai sajátosság, hogy nincsen erre való intézményünk, nem mehettem el. Ezeket tovább gyűjtöttem, tovább rendszereztem, beiktattam képzeletben, meg a jegyzeteimben is. És hát a kiadó szorgalmazta, és sor került a második kiadásra. Egyébként az egyetemek többsége Magyarország itten is nagyon igényelte, de nem csak az egyetemiek. Tehát igény volt arra, hogy újra hozzájussanak ehhez a kultúrához, vagy ezt a kultúrát hordozó könyvekhez. És akkor kiegészítettem. Például az előbb említettem a Csíkszentmihályi Domokoson, két pálcát tesznek, Szent Mihályon pedig olvasót tekernek a kezére, hogy azzal, tehát egy félre bizonyítéka annak, hogy leimádkoztam az életemet, és engedjetek át. Egy másfajta, de szintén pragmatikus. Való lelki eszköz, de szintén itthoni és pragmatikus. Nem pénz, szintén nem pénz. És akkor fényképeztem, kimondottan néprajzi fotókat készítettem, minél több az elmúlás, a halálozás, a temetés, a temető valóságáról, realitásáról, megrendítő helyzeteket, képzeket, mozzanatokat kaptam, loptam el, mert sok mindent újra nem lehetett csak úgy oda menni és megszólítani, hanem el kellett lopni, meg kellett figyelni. Hát ilyen volt a megkerítés is. Nem beszélve arról, hogy az európai néprajzi irodalomban állandóan kerestem a szentdomokosi, a székelyföldi szokáskultúrák megfelelőit. Kerestem a szálakat, az előbb azt mondtam, ugye vertikálisan ástam, kerestem. Na, így fedeztem fel, hát az a tény, hogy a haldoklás előtti fél órákban, órákban látja a korábban elhunytakat, és velük beszélget. Az egy másik nagy felfedezésem. Rohén Géza, bizonyára ismerős a neve, ő az akkor, tehát valamikor a 20-as években megfogalmazott egy olyan feltételezést, hogy a parasztember a társadalmi létét és sorsát meghosszabbítja egy fiktív társadalommal. Egy fiktív társadalmat hoz magának létre, és én ezt felfedeztem Domokoson. És domokosi példákkal igazolom Roheimnek a feltételezését. Vagyis azt, hogy újra csak azt mondom, a pragmatikus parasztember nem tudja beleélni magát a mennyországba. Mondottam az előbb, hogy kétféle egyházat, vallást, hitet egyesít. Nem tudja beleélni magát, hogy többet nincsen testvér, szülő, rokon, koma, gyermek, stb. A templomba, s a hizoktatáson kap egy képet, hogy a mennyországról, hogy angyalok, meg szentek, kap egy képet a pokorról, mind a kettőt meghallgatja, elhallgatja, egyiket sem tagadja. De nem abba az irányba megy, hanem az ismerősök társaságában. Ezek az ismerősök pedig a családból korábban elhunytak. Hát megrendítő egy. Úgy tessék elképzelni, hogy ez az egész olyan, amikor elkezd beszélni, és azt mondja, hogy ne itt van édesanyám, ne itt van édesapám, ne az első háborúból vissza nem tért testvérem is itt van, várnak. Tehát ő azzal foglalkozik, hogy lesz azokkal a találkozás, nem a szentekkel, és nem az angyalokkal, és nem Szent Péterrel a kapuban. Tehát egy valós világot teremt magának, és arra fele tart, és abba utazik. Ez egy másik rendkívüli értékes és különleges felfedezésem, amire rájöttem, hogy mi minden történik az ember agyába, tudatában, a másik a költözködő. Szintén a paraszti világra jellemző, ugye azt köztudott, hogy amikor a házat megépítik, akkor az első szobát, úgynevezett tiszta szobát is fenntartják, azt különlegesen berendezik, bútorral, ágyneművel, stb. Azt tulajdonképpen saját maguk számára soha nem használják. És akkor kéreszkedik a haldokló, hogy vigyetek bár egy éjszakára abba a szobába, mert soha nem aludtam abban. Ezek azok a mozzanatok, amelyekről a pap nem tud, az orvos nem tud. Azért mondom, hogy ez a láthatatlan valósága az elmúlásnak. Figyelmen kívül hagyja a tudatában, mondom, a mennyországot is, és a poklot is. Nincsen büntetés. Noha van bűntudat, és ez megdöbbentő, és akkor ez a harmadik változata a meghalás folyamatának, amit Jónás előtt, hogy a katolikus világban, társadalomban a haldoklók szentségével megerősítve hal meg, kell meghalljon, ha nem, és akkor ez egy olyan örökség marad a családra, amit nehezen tudnak feldolgozni, mert sokáig számon tartják.
Igen, és sokat imádkoznak utána.
Igen, persze, nem a család, persze. Igen, így van.
Annyit még megkérdeznék, hogy ugye beszélt arról, hogy nem lehet befejezni soha az adatfelvételt, a kutatást, hogy milyen hatással lehet, vagy már esetleg van is a modern életvitel ezekre a szokásokra. Tehát az, hogy kvázi kötelező, vagy legalábbis az Európai Uniós normák előírnák, hogy ravatalozóban helyezzék el a halottat, vagy az, hogy egyre gyakoribb a hamvasztás például.
Igen, hát tömören erodáló, bomlasztó, maró hatással van. Tehát nézze, azt nem szeretnek. A parasztember nem szeret a kórházban meghalni. De magasan, akár megrendítően is fogalmaznak, az ember ott a kórházban szeretet nélkül hal meg. Erre akartam kitérni, tehát két lelki kihívás előtt áll a haldokló: megbékélni a haragossal, ez is a láthatatlan valóság része, megbékélni a haragossal és megbékélni az Istennel. De hogy a kérdésére válaszoljak, az otthon meghalás, a szeretetben és a szeretet környezetében való meghalás az, amit kívánnak. Egyébként szülni sem szeretnek a kórházba, mert azt mondják, hogy az orvosok vagy a nőrek azaz kidöcskölik a gyermeket az anyahasából. Egyiket sem szeretik a kórházba. Tehát amiről nem tudom, hogy beszélhetünk, ugye, bekövetkezik a halál. Következik, beáll a halál. Az első dolog, az előbb említettem a krisztusi példát, le kell vetköztetni, meg kell fosztani a korábbi ruhájától. Még akkor is, ha azelőtt valónak megfüresztették, meg kell füreszteni, le kell a testet mosni. Ez már rituális tisztálkodás. Fel kell öltöztetni, nem térek ki. Koposóba kell helyezni, bejegyeztetni, de nem ezekre az adminisztratív kérdésekre térni ki, hanem meg kell szervezni a végvacsorát. Ez egy búcsú vacsora, amire meghívják a szomszédságot. Hát a szomszédság az úgy, hogy jobbra is, balra is, szemben is, erről is, arra is, tíz-tíz család, szomszédság, és persze a rokonságot. Újra a paraszti pragmatizmus jut eszembe. Erre is úgy hívják egy meghívót, hogy legyen szíves, akkor mondja, hogy kinek a házától jön, mint megbízott, legyenek szívesek, jöjjenek el, és az imájukkal segítsék fel a családot. És amikor vége van az imádkozónak éjféle fele, ugye, akkor hát étket osztanak szét, italt, és azt mondják, hogy köszönjük szépen, hogy felsegítették a családot az imádságba. Tehát pontosan úgy hívják, és úgy köszönik meg, mint hogyha fundamentumásni, mint hogyha cserépadogatni, vagy téglaadogatni, vagy akármire, vagy takarni, takarókalákába szokás hívni az embert. Na most ez egy olyan intim és olyan meghitt, mert hogy sorra érkeznek az emberek. Mindenik elmegy a koporsóhoz. Mindenik megérinti a kezét. Isten veled, elbúcsúzik tőle. És akkor vannak az imádkoztatók, és közös imával töltenek el úgynevezett imádkozó néhány órát, amiután következik aztán a végvacsora. Végvacsorában beleszámítják azokat is, akik segítkeznek a gödörásásban, a bejelentésben. Egyébként a közösség, a szomszédság, a család kezéből mindent kivesz. Semmit nem intéz. A családnak annyi a dolga, hogy pénzt adjon a kezébe, hogy esetleg megmondja, hogy azt hívjátok, ezt hívjátok, gödörásni a keresztgyermekek, a közeli rokonok, stb. Na most ezekből, főleg ami a kegyeletet illeti, a légtisztességet illeti, ezek a temetői kápolnákba való transponálás mind kiemeli, keresztbe húzza. Noha Domokoson azért az imádkozóra, Érdekes az, hogy az ember azért csak ragaszkodik ahhoz, ami az övé. Kimennek a temetőbe este, kiviszik a kalácsot.
Tehát ez az, amit másod virasztásnak neveznek.
Igen, virasztásnak neveznek. Domokoson nem szerveznek virasztást, hanem imádkozót és ilyenfajta búcsút. Na, ezt megszervezik és elvégzik a kint a kápolnába. De viszont ugye már éjszakára nem maradnak ott, amit korábban nem tettek meg, és el nem mulasztották volna, nem hagyták volna a testet, csak úgy gyertyát égetnek egész éjszaka. Persze az tűzbiztonsági szempontból is, de főleg kegyeletből ugye gyertyát égetnek a koporsó mellett. Jönnek a rokonok, hamarabb megérkeznek, meglátogatni a testet, szintén elmondani magánimát, rögtönzött imát, felidézni az emlékeket, milyen volt. Hiszen ilyenkor a közösség érdeklődése ráirányul, személyiségé válik minden halott, mert felidéződik, mindenkinek valami eszébe jut. Aztán hát persze mondanak olyat is, hogy hát többet, ilyen komám többet nem csinál. Ilyen se csinál többet a kumám. Tehát szintén a csomagolása, egy ilyen eufemisztikus megnevezése a halálnak. Rövidebb, tehát nincsen gyülekező. Akkor kényelmetlenebb az úgynevezett alamisna, szerintem okosan a tort alamisnának nevezik. Az alamisnára való levonulás, amit eddig a közelmúltig az udvaron volt szokás megteríteni, akár 300-400 személynek is. Ettől nem tekintettek, és erről le nem mondtak. Szóval megzavarta. A test távol kerül a házától, ahol élt. Ez a bánat, a különleges bánatuk, hogy az utolsó napjait holtában, az első napjait, életének utolsó napjait nem ott töltheti, ahol leírta az életét.
Egyetlen kérdés még, talán mások is feltették önnek, hogy melyik sorsfordulót tartja ön a legritualizáltabbnak?
Hát a legritualizáltabb az a párválasztás. Mivel, hogy legösszetettebb is, sok a szereplője. Ha kezdem a mennyasszony vőlegénnyel, aztán a gazdák, aztán a felkérő leányok, felkérő legények, a szakácsnők, az ültetők, a rendezők sokkal többen hozzájárulnak, mint akármelyik. A legszerényebb a születéshez kapcsolódó. Megnyilvánul a radina, és a tulajdonképpeni keresztelő szervezésében, illetve lefolyásában kiemelkedik. Mondom, a 18. századból olvastam valakit, vált barokk hatásra, vált magas és nagyszerű népi ünnepséggé. Egyébként tartamában is, ugye korábban sokat foglalkoztatott ez, hogy a csodába lakodalmaztak 2-3 nap. Addig, amíg rá nem jöttem és meg nem láttam, hogy mennyi játék van, dramatikus játék. Egyébként is a lakodalom legelfogadhatóbban színjátékszerű szokás. Annyi játék van, ilyen szerepes játék. Kitöltik az időt, variálják a hangulatot. Ha csak arra gondolok, hogy tehát például a szomorúság és a vidámság, hogy például a mennyasszonynak a kikérése, kivétel a háztól, az egy szomorú jelent, mert az életéből 18 évet ott élt el, és most megy egy idegenbe, akár mennyire ismeri az új házat, mégis egy idegen környezetbe kerül az anyós, az após, a testvérek, s a stb. Környezetébe. Siratja az anyja, úgy siratja az anyja, mint hogyha halott volna. Siratja a közvetlen környezete is. De igen, de abban a pillanatban megjelenik az úgynevezett tiri hazai, vagy a tréfás ember, aki ellenpontozza, és aki kitörő kacagásba fordítja át a nász népét. És akkor újra jön egy elindulás, egy búcsú, ilyen szakaszonként történő átmenetel. Aztán aztán újra egy vidám jelenet, a bekontyolásra kivétel például, hát az újra megrezegteti a menyasszony és az asszony társadalom lelkét. De amikor visszatér Koncslével a más népköri éjfélekor, és ugye a vőlegénnyel most már az újházassal kenyeret és italt osztanak szét, aminek az elfogyasztása kötelező, ugye akkor az újra vidámság kíséri, és akkor következik a menyasszonyi tánc. Egyébként ezen keresztül jöttem rá én arra, hogy, és állítom az ősiségét ezeknek a ritusoknak, hogy ez benne van az érszerződésben, benne van az utolsó vacsorában, ezeket én mind a lakodalmi és a temetési szokásokon keresztül láttam meg. Mindenik egy-egy szerződés. Két család, két nemzedék egyesül. Azt nem lesz szárazon, rituális együttevés nélkül. Messzi Ázsiából hoztuk azt, hogy az együtt, és egy szentpétervári, most eszembe is jut, Kagarov professzor jött rá és rendszerezte a magikus hiedelmeket, hogy az együtt elfogyasztott étkek és italok az elfogyasztók között titkos szövetséget hoznak, alakítanak ki. Ez az a szövetség, ami benne van a vérszerződésben, benne van az utolsó vacsorában, hát kenyeret és bort fogyasztanak, de a 4 vagy 5 évvel ezelőtt magyarok kenyerében bizonyára, hogy ismerős ez. Ugyanezt az ideológiát követi, hogy egyesüljünk, de a modern diplomáciában is pezsgő meg nemes gabonából készült sütemény elfogyasztása nélkül nincsen diplomáciai kapcsolat felvétel.
Van-e még tartalék a Csíkszentmiklóson gyűjtött anyagban?
Van, biztos, hogy van. Tehát, hogyha
lehet-e egy újabb könyvre számítani?
Lehetne, bizonyára, hogy lehetne. Pontosan minap állított meg valaki a búcsúztató, a profán búcsúztatás, mert a pap az befejezi, elvégzi a sírnál, visszavonul, és akkor előáll, erre is, ennek is van specialistája, egy parasztember, jó szónok, aki tud lokalizálni és rögtönözni a helyzetnek megfelelően. Ez az egyik, és a másik egy különleges személyi és egyéni sírlátogatás, mert hogy nem is beszéltünk a gyászról, mert tehát szétterül a gyászoló közönség, és ki felkeresi a saját sírját. És hát elfogtam egy-egyet megrendítő vádbeszédnek is beillő, felkeresi a férjének a sírját. Miért hagytál? Itt maradtam a 4 gyermekkel, az állatokkal, a házzal, egyedül vagyok, nincs aki segítsen. Miért hagytál? Visszatérő motivuma, lejtmotivuma az egésznek. És a végével, mikor befejezi, olyan gyöngéden megcsókolja a keresztet, a keresztfát, a fejfát, az kőből vagy fából, mindegy, hogy miből van. És ez az érdekes, hogy ugyanezt megtaláltam Andrásfalvi Bertalan, a volt miniszter egyik könyvében, aki valahol a szilátságban kapott el és látott egy ilyesmit. Na, ezeket az apróságokat szeretném felgyűjteni teljesebb és sokkal több létezhet, mint amennyit én a monográfiámban. Azon túl van egy más nagy tervem, hogyha bírja az erőm, de észre, hogy arról most nem beszélek.
Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak dr. Balázs Lajossal, Csíkszentdomokos átmeneti szokásainak kutatójával, aki 3-as könyvben rendezte korábban megjelent szokás monográfia sorozatát. A 3. kötetet novemberben mutatták be a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvásáron. Műsorunkat Michel Richard Laland 18. századi francia zeneszerző szvittjeiből válogatott részletekkel illusztráltuk. Szerkesztőtársaim nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, Szőcs Levente vagyok. Holnap Darvas Enikő várja önöket a szokott időben 15 órakor. Velem legközelebb január 4-én találkozhatnak a Bukaresti Rádió hullámhosszán. További kellemes ünneplést, boldog új évet kívánok, viszonthallásra!